Cserebogár. Tanuljunk a bennünk élő gyermektől.
Hogyan neveljem a gyermekemet? Hagyhatom, hogy tévedjen? Szembeszegülhet-e az akaratommal? Meddig engedhetek? Büntessem? Jutalmazzam? Esetleg hagyjam szabadon, majd ő tudja, hogy mi a jó neki? Lépjek hátra, így lesz önálló? Kicsin tanulja meg, hogy hogy kell boldogulni az életben? Ha keresi önmagát, hagyjam? Vagy mondjam meg inkább én, hogy milyennek kell lennie? Netán terheljem, hisz teher alatt nő a pálma. Hogyan kell a gyermeket nevelni? Mindannyian kapunk valamilyen nevelést, iránymutatást, valamilyen mintát a szüleinktől, akik a maguk rendjén, módján, szintén ellesve a gyermekhez való viszonyulás fortéjait, gyakran anélkül, hogy tudták volna minek, mi a következménye. Ma tehát nevelési stílusokról beszélgetünk dr. Kovács Réka Rozália pszichológussal, a Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem adjunktusával. Beszélgetésünket Ransburg Jenő Tükör előtt című verse előzi meg, amely egy önmagát kereső, fürkésző kisgyermek perspektíváját tárja elénk, Bokor Barna színművész kiváló előadásában. Ila Ildikó vagyok, Isten hozta önöket.
Ransburg Jenő Tükör előtt. Nem értem, itt vagy ott a testem. De pont olyan, minthogyha festem. Fülem begörbül, égnek áll a hajam, kezem behajlik. Én csinálom. A számat írtó nagyra tátom, de nem találom így se önmagam. Enyém az orrom és a hangom, ha játszom hadvezér a rangom. S parancsot, mint a felnőtt, úgy adok. Enyém a kard, enyém a harcom, ez itt a vállam, itt az arcom, de én? Ki tudja, merre, hol vagyok? Enyém a mellem és a lábom, magam azonban nem találom sehol. Szeretném végre tudni mégis, enyém vagyok esetleg én is, de hol? Thank you.
Amikor a szülő gyereket vállal, akkor kész stratégiával áll elő, hogy majd, amikor neki gyereke lesz, így vagy úgy fogja azt a gyereket nevelni, és általában nagyon határozott elképzelése van, nem mondom, hogy mindenkinek, de nagyon sok felnőttnek, szülőnek. Aztán, amikor a gyerek megszületik, sorra dőlnek meg az elméletek és a nevelési módszerek, és akkor ahogy esik, úgy suppan, úgy alakul a gyerek nevelése. Hogy milyen nevelési formák léteznek, erről dr. Kovácséka Rozália pszichológussal, a Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem adjunktusával beszélünk a mai Cserebogárban. Isten hozott!
Köszöntöm a hallgatókat, örülök, hogy itt lehetek.
Említetted, hogy 4 olyan nevelési stílus létezik, amelyről érdemes néhány szót ejteni.
Több szerző foglalkozott ezzel, hogy különböző nevelési stílusokat próbáltak leírni. Például Baumrind, ő egy Amerikában élő pszichológus, 3 írt le, a tekintélyelvű, az autoritatív és a megengedő vagy engedékeny nevelési stílust, és ezt többen kiegészítették az elhanyagoló nevelési stílussal. A tekintélyelvű vagy autoriter nevelési stílus, ezt mondhatjuk poroszosnak is, a szigorúságra alapozódik. Talán manapság ez ritkább, mint 1-2 generációval korábban, de azért ma is előfordul, hogy valaki nagyon szigorúan, nagyon merev szabályok mentén neveli a gyerekét. Ezeket a szülőket nem érdekli annyira a gyereknek a véleménye, vagy a gyereknek az igényei, vágyai, hanem feltétel nélkül akár megköveteli, hogy az általa fölállított szabályokat a gyerek betartsa. Ezek a szabályok, ezek a szülőnek a szabályai, nem a gyerekkel közösen meghozott szabályok, sőt, a szülő nem is magyarázza el sok esetben a gyerek számára, hogy ő ezeket a szabályokat miért tartja fontosnak. Tehát egyszerűen a gyerek kénytelen ezeket elfogadni. A szülő számára a gyereknek az engedelmessége a legfontosabb, és annélkül, hogy a gyerek kérdéseket vagy tehetne föl, vagy megfogalmazhatná a kétkedéseit. A gyerek ezekben az esetekben kénytelen elfogadni azt, amit a szülő képvisel, és így azt a hátrányt szenvedi el, hogy ő maga nem dönthet, nem kereshet megoldásokat, és így nem tanulhatja meg azt, hogy az ember sokszor akár rosszul dönt, vagy rossz megoldást válasz, amit aztán kijavíthat, és akkor így lépésről lépésre eljuthat egy jobb megoldás, hanem ő elfogadja a szülőnek az elképzeléseit, és tulajdonképpen ezek a képességei nem alakulnak ki megfelelően. A tekintélyelvű szülő büntet, nagyon gyakran büntet, és ennek következtében a gyerekben bűntudat keletkezik, lelkismert furdalás, bánja és sajnálja a hibáit, sok esetben ki is mondja a szülő, hogy te rossz vagy, a gyerek amúgy rossznak érzi magát ezekben a helyzetekben, és ez bizony önértékelési problémákhoz vezet, tehát így nincs, ahogy a gyerek megerősödjön, a személyisége megerősödjön, az én képe nincs, hogy pozitív legyen, és az is előfordul, hogy mivel a szülő nagyon merev, nagyon szigorú, nem hajlik arra, hogy akár a gyerekkel közösen hozni meg döntéseket, így sok esetben a gyerek azért, mert fél a szülőtől, hazudni kezd, így hazudozó gyermekké válik, és nem azért, mert ő rossz, hanem ez kimondottan a szülőről szól, tehát nem lehet fölvállalni adott helyzetekben a realitást. Később, amikor a gyerek növekszik, bizony egy ilyen nevelési stílus folytán nagyon sok feszültség, nagyon sok szorongás keletkezik benne, és nem ritka, hogy ellenségessé, akár agresszívá válik a szülővel szemben, és amikor már megteheti, annyira önálló, akkor eltávolodik a szülőtől. Nem ritka az sem, hogy valaki serdülőkorban, vagy fiatal felnőtt korban még nem érett egy párválasztásra, vagy az a partner, aki éppen az életében van, azzal a partnerrel a kapcsolat nem elég érett ahhoz, hogy ők mondjuk összeköltözzenek, vagy házasságot kössenek, hanem egy ilyen gyerek bele menekül egy ilyen kapcsolatba korán, túl korán, és hát ez igen arról szól, hogy otthonról menekül, és nem arról, hogy ő éretten párt választ magának, és hát így nem nehéz arra gondolni, hogy a problémák jelentkezni fognak ebben a kapcsolatban. Előfordul, hogy agressziót szül. Ennek az a lelki folyamata, hogy ugye a gyerek nagyon sokszor megtapasztalta a kiszolgáltatottságot, az eszköztelenséget, az áldozat szerepet, miközben meg látta, hogy az apja erős, hogy mekkora hatalma van, és bizony gyerekként, főként fiúgyerekként nem nehéz arra gondolni, hogy azonosul az apával, követi apának a mintáját, és mivel gyerekként nagyon sok belső frusztrációt élt át, van egy ilyen belső vágya, hogy a másik szerepet kipróbálja, hogy milyen a másik szerepében lenni. Hát azért itt lehet arra gondolni, hogy ő nem ment keresztül önismereten, tehát hogyha ezt a mintát ennyire átdolgozatlanul továbbvitte, akkor tulajdonképpen nem nézett szembe az örökségével.
És jellemző a szervilitás is? Tehát azok a gyerekek, akik tekintélyelvű nevelésben részesültek, könnyebben engedelmeskednek mondjuk majd később felnőttként egy magasabb beosztású főnöknek?
Kiszolgáltatottabbak éppen azért, mert gyerekkorban nem tapasztalta meg, hogy ő hozhat jó döntéseket, nem is hiszi magáról, hogy az ő döntései, az ő ötletei lehetnek jók. Mert hogy ő ezt tanulta, hogy mindig valaki megmondja neki, hogy mi a jó és mi a helyes.
Ezért nem kérdőjelezi meg a parancsokat, és akkor teljesít.
Félelemből nem kérdőjelezi meg, mert hogy ő ezt tanulta, hogy neki ezt nem szabad. Büntetés járt érte, hogyha ő megkérdőjelezte. Nehezen tudnak önálló felnőtté válni, gyakran kiszolgáltatottak lesznek, éppen ezért, mert hogy hát a szárnyaik nem tudtak kibontakozni.
A tekintélyelvű nevelésben részesült fiatal például hogyan választ párt magának, vagy mi a jellemző a párkapcsolatára?
A párválasztás tudattalan motivumok mentén történik. Hát valamilyen belső, kielégítetlen szükséglet, vágy, igény mentén keresünk valakit, akitől nyilván tudattalanul reméljük a gyógyulást. Egy autoriter családban, és mondjuk ezt a mintát követő férfi például, elképzelhet, hogy egy olyan párt választ magának, akit uralni tud, aki nem elég önálló, nem elég érett személyiség, aki behódol neki, és akivel ugyanazt teheti, mint amit vele tettek. Azért az a tapasztalat, hogy ezeket a transzgenerációs folyamatokat egyre többen fölismerik, és egyre többen tudatosan foglalkoznak ezzel, és egyre több olyan személlyel találkozom, aki meghozza azt a döntést, hogy bár nagyon nehéz, nagyon munkás, nagyon sok energiát igényel, de én megszakítom a családi mintát, nem magamért elsősorban, hanem azért, hogy mondjuk a lányom vagy a fiam ne vigye tovább ugyanezt.
Tehát a tekintélyelvű nevelés az csak károkat tud okozni?
Igen, mert kiszolgáltatottá teszi teljes mértékben a gyereket, aki amúgy is kiszolgáltatott, azért mert gyerek, és így egy kiszolgáltatott felnőtt válik belőle.
Thank you.
Milyen az autoritatív, az irányadó vagy mérvadó nevelési stílus?
A kutatások azt igazolják, hogy a gyerekre nézve ez a fajta nevelési stílus a legelőnyösebb. Azt figyelhető meg ezeknél a szülőknél, hogy ők irányítanak, tehát vállalják a családéletnek, a gyereknevelésnek a felelősségét, de ugyanakkor fontos a gyereknek a véleménye. Közösen hoznak meg olyan döntéseket, ami a gyereket érinti, de a szülő vállalja a döntésért a felelősséget. Ilyen családokban vannak korlátok, nagyon fontosak a korlátok, a szabályok, a keretek, mert ezek biztonságot nyújtanak a gyereknek, de ezeket a korlátokat szeretettel állítják föl, és a szülő nagyon sok energiát fektet abba, hogy ezeket a szabályokat, ezeket a kereteket a gyerekkel megértesse, ezeknek a jelentőségét a gyereknek nyilván a gyerek életkorához mérve megértesse. Ugyanakkor ezek a szülők, akik ilyen irányadó, mérvadó nevelési stílussal rendelkeznek, sok erőt fektetnek abba, hogy a gyerekeikkel egyfajta őszinte jó kapcsolatot tartsanak fönn, és szinte biztos vagyok abban, hogy még akkor is, hogyha nagyon sokszor tévedünk, de ez a biztosíték arra leginkább, hogy a gyereknek később felnőtt korában jó legyen. A dicséretet és a jutalmazást alkalmazzák főként, a gyereknek megerősítik a pozitív viselkedését, bátorítják a gyereket. Ennek következtében a gyerek szárnyakra kap. Ilyen családokban gyakran kiemelkedően teljesítenek a gyerekek, akár a legkülönbözőbb területeken, és nem a szülői nyomás hatására, hanem a gyerek önként, akár 8-9-10 éves korában önként érzi motiváltnak magát arra, hogy ő teljesítsen. Ezek a gyerekek később nagyon felelős felnőttekké válnak, ugye gyerekkorban megtanulnak döntéseket hozni, megtanulják azt, hogy a gondolataik, az igényeik, vágyaik nagyon fontosak, hogy ezeket ki lehet elégíteni, megtanulják azt, hogy kompetensek a legkülönbözőbb területeken, és bizony felnőttként egyrészt nagyon hatékonyak, és nagyon felelősségteljesek.
Szimpatikus ez az autoritatív nevelési stílus, de van ennél még megengedőbb, és így is nevezik, hogy megengedő. Ez miről szól?
A megengedő, engedékeny nevelési stílus. Ezek a szülők nagyon elnézőek a gyerekkel szemben. Itt gyakran olyan szülőkkel találkozunk, akik például nagyon túlterheltek, nagyon sokat dolgoznak, nagyon el vannak foglalva a számlák fizetésével, vagy a házi munkával, tehát a mindennapi életnek a problémáival, vagy akár olyan szülőkről is lehet szó, akik mentális problémákkal küzdenek, vagy valamilyen függőséggel küzdenek. Ezek a szülők elnézőek a gyerekkel, nem követelik meg a gyerekektől például az alapvető pozitív viselkedést. Előfordul, hogy fölülírnak szabályokat, tehát próbálnak lefektetni bizonyos kereteket, de hogyha mondjuk a gyerek könyörög, akkor akár abba is belemennek, tehát nem következetesek a gyereknevelésben. A megengedő szülők gyakran inkább baráti, mint szülői szerepben vannak a gyerekkel kapcsolatosan.
Ez úgy hangzik, mintha a felelősséget szeretnék elhárítani, vagy nem vállalni. Tehát, hogy a megengedő az nem abból fakad ebben az esetben, hogy a szíve szakad meg a gyerekért, hanem mert egyszerűen nem érdekli, vagy nincs energiája, ideje, türelme arra figyelni, hogy most a gyerekkel mi van.
Pontosan, tehát valamiért a szülőnek olyanok a körülményei, vagy a saját állapota, hogy nem tudja megfelelő felelősséggel ellátni a gyerek körüli teendőket.
A gyereket bizonyára megérzi, amikor a gyerek normál körülmények között tudja kiharcolni magának az akaratát, akkor az egész más súllyal bír, mint amikor ilyen körülmények között tehet, amit szeretne, hogy látja, hogy nincsenek korlátok, hogy nincs semmiféle rendszer, amiben ő neki be kell illeszkedni.
Ez ahhoz vezet, hogy a gyerekben nem alakul ki biztonságérzet, a gyereknek nagyon kellenek a korlátok, nagyon kellenek a rituálék, a szabályok. Nyilván ezekhez rugalmasan kell viszonyulni, de nagyon fontos, hogy nagyjából családon belül legyen megbeszélve, hogy mikor van a villanyoltás, hogy este, reggel legalább fogat mosunk. És az is kell, hát a serdülőkorban főként, hogy a gyerek néha tudjon csattanni a szülőhöz, tehát érezze azt, hogy én a határokat feszegetem, de itt van, aki megmondja, hogy idáig és ne tovább. Azért, mert hogyha tovább mész, akkor az már rád nézve, másra nézve akár veszélyes lehet.
Tehát mi ennek a megengedő nevelési stílusnak a veszélye? Mik lehetnek a következményei?
Éppen azért, mert a gyerek nem tanul meg következetesnek lenni, nem tanul meg kereteket, nem kiszámítható az élete, nincsen elég biztonsága az életében, ezért gyakran tanulmányi és különböző viselkedési nehézségekkel küzdenek ezek a gyerekek, mivel nincsen sikerélmény a tanulmányok terén, a környezet visszajelzéséből nem tud merítkezni, ezért alacsony lesz az önbecsülése, ezek a gyerekek gyakran szomorúak, és bizony egészségi problémák is előfordulhatnak. Itt gondoljunk arra, hogyha a szülő például nem tud elég következetesnek lenni a fogápolás terén, akkor fogszúvasodás, vagy gyerekeknél több gyors kaját, vagy több édességet enged meg, így a gyerek elhízhat.
Igen, nem ritka, hogy a gyerekek egymás között, amikor ránéznek a saját életükre, vagy egyik-másik életére, akkor így kedve nézik a megengedő nevelési stílusban részesülő gyereknek az életét, hogy de jó neked, hogy a szüleid nem várnak haza 9 órára, néz, nekem haza kell menni. Tehát, hogy ideig, óráig akár kívánatosnak is tűnhet egy-egy ilyen élethelyzet, de nem kell sokat várni, hogy kiderüljön, hogy ez nincs rendben.
A gyereknek kellenek a korlátok, hogyha nincsenek, akkor olyan veszélybe sodródhat most akkor példaként, hogyha egy buliból akkor megy haza egy 10 éves serdülő, amikor akar, és olyan állapotban, ahogy szeretne, hát ez konkrét veszélyt jelenthet akár az életére. Ezek a gyerekek nem tudnak megerősödni az önbecsülésükben, az önértékelésükben gyerekként, és így felnőttként is nagyon nehezen tudják megtalálni a helyüket az életben. A gyerekkorban nem volt olyan körülmény, nem volt olyan szülő, akitől tudnak függni, akire mintaként tudnak tekinteni, például a probléma megoldás területén, vagy hogy kell pénzt keresni megfelelő körülmények között, és bizony fölnőttként gyakran instabilak, önállótlanok, függenek valakitől ezek az emberek.
Negyedik nevelési stílus az elhanyagoló nevelési stílus, ami már eleve nem hangzik jól.
Igen, mert hogy benne van, hogy a gyereknek a szükségleteit, úgy fizikai, mint érzelmi szükségleteit a szülő képtelen kielégíteni. Nagyon kevés figyelem jut a gyerekre, nincsenek szabályok, nincsenek útmutatások arra vonatkozóan, hogy a kapcsolatokban, az életben, az iskolában, egy intézményben hogy kell boldogulni. Ezek a szülők gyakran valamilyen komoly mentális betegséggel, problémával, vagy valamilyen nagyon komoly függőséggel küzdenek. Ezeknek a gyerekeknek törvényszerűen önértékelési problémáik vannak, szociális gondjaik vannak, gyakran kirekesztik az iskolából, a különböző közösségekből, mert gyengén teljesítenek, viselkedési problémáik vannak, gyakran agresszió jellemzi őket. Ezek a gyerekek nem boldogak, ezért nem nyitnak más gyerekek irányában, ezért nincsenek barátaik például, és az elhanyagoló nevelési stílus bizony nagyon komoly, akár életfogytig tartó mentális problémákhoz és megbetegedésekhez vezethet.
Ez egy komoly bántalmazás akkor a szülők részéről, tehát minden, ami a normálisnál kevesebb vagy több, az bántalmazás is lehet a gyerekre nézve.
Bántalmazás, ami a gyereket megbetegíti, hosszú távon megbetegíti, és nagyon komoly kórképek, antiszociális magatartás, nagyon komoly kórképek, borderline szindróma alakulhat ki.
Jelen vannak-e ezek a gyerekek az óvodában például? Lehet-e látni, hogy elhanyagoló nevelésben részesülnek? Kiderül-e egy közösségben, vagy egyáltalán jelen vannak-e a közösségben ezek a gyerekek?
Igen, jelen vannak. Gyakran látható külső jegyek alapján be lehet azonosítani, hogy ő elhanyagolt, mert a ruhája nem tiszta, mert a haja nem tiszta. Az a szomorú valóság, hogy mivel nincsen mögötte egy megfelelő védőháló, ezért a különböző közösségekben is hátrányt szenvednek nagyon gyakran. Például a pedagógus nyilván egy koszos hajú gyereknek a fejét nem simogatja meg olyan gyakran, mint egy frissen mosott masnis fejű gyereket, és ezek a gyerekek gyakran ki vannak téve bántalmazásnak, a közösségen belül iskolai bántalmazásnak, és nincsen háló, nincsen szülő, aki őt megvédje. Sokszor nem is világosítja fel a szülő például, hogy mit jelent a bántalmazás, hogy hol vannak a határaid, mi az, amikor már itthon szójászol. Nagyon kiszolgáltatottak ezek a gyerekek.
Van-e valami remény arra, hogy felnőttként egy élhető életet élhetnek, vagy megtalálják a módját annak, hogy a normalitásba érjen az útjuk?
Van arra példa, hogy be tud kapcsolódni egy közösségbe. Arra is van példa, hogy egy pedagógus, aki mondjuk nagyon mély érzésű fölkarolja, és támogatja, és tanulni tud például, így ki tud törni. De azt gondolom, hogy a kitört személyek száma elenyésző ahhoz képest, hogy hányan vesződnek el, és hányan lesznek akár hasonlóan elhanyagoló szülők.
Korábban említetted, hogy a parentifikációval kapcsolatban talán az elhanyagoló, illetve a megengedő nevelési stílusban jöhet létre, vagy ott ütheti fel a fejét akár a parentifikáció is, de hogy ezek a gyerekek, akik ilyen jellegű családban nőnek fel, akkor is nagyon lojálisak a szülőkhöz, hogyha azok nem úgy működnek, ahogy kellene.
A gyereknek az a természetes, az a normális úgymond, ami van. Tehát a gyerek nem ismer mást, a gyerek nincs abban a helyzetben, hogy fölülbírálja a szülőknek a nevelési stílusát. És nyilván a gyerek lojális és szereti a szüleit, mert ha be is kerül egy intézményi környezetbe, a kötődés az csak a szülőkkel kapcsolatos. A gyerekek nagyon ragaszkodnak a szüleikhez, akár hajlandóak arra, hogy felnőttként megbocsássák azt, hogy velük nem úgy bántak, ahogy az nekik jó lett volna. És meggyőződésem, hogy a különböző szociális hálózatok részéről az lenne az igazi segítségnyújtás, hogyha a családot segíteni, a szülőket segítenék, hogy fölnőjenek, hogy érettebb felnőttekké és érettebb szülőkké váljanak, és ne elszakítani a gyereket a családtól. Tehát sajnos azt látom, hogy ez a bevett gyakorlat, hogy a gyerek kerül intézménybe, a gyereket kiemelik a családból, és bizony a gyerek számára hosszú távon, és az egész család számára ez lenne a segítség, hogy a családot próbálják rendezni, az ottani viszonyokat, az ottani kapcsolatokat.
Nem nehéz kiválasztani ebből a 4 nevelési stílusból, hogy melyik az, amelyiket mindannyian alkalmazni szeretnénk, vagy amelyikben mindannyian úgy gondoljuk, hogy egészséges gyerekeket nevelhetünk.
Nagyon nehéz tökéletes szülőnek lenni, és lehetetlen is. Ezt azért szeretném kiemelni, hogy egyikünk sem tökéletes szülőként, és ez szerintem a legtöbb szülő érzi is, hogy alkalomattán nagyon nehéz következetesnek lenni. És bizony vannak helyzetek, amikor elég pihent vagyok, elég kiegyensúlyozott vagyok, és akkor tudok irányadó lenni, és tudom gyakorolni ezt a fajta nevelési stílust, de bizony vannak olyan helyzetek, hogy fáradt vagyok, hogy túlterhelt vagyok, meghaladnak a saját gondjaim, dolgaim, és ilyenkor adott helyzetben lehet, hogy engedékeny vagyok, vagy lehet, hogy éppen tekintélyelvű vagyok, és azt gondolom, hogy ez összességében nem azt jelenti, hogy rossz szülő vagyok. Mindig volt egy pszichológus, aki ezt hangsúlyozta, hogy nem kell tökéletes szülőnek lenni, az elég jó szülő, az pont elég jó. És én azt gondolom, hogy ha hiba csúszik be, ezek emberi dolgok, talán fontosabb, hogy ne legyünk bűntudattal a gyerek iránt, a nevelési stílusunk kapcsán. Nyilván szülőként, hogyha tudatosítottuk, hogy tekintélyelvű a nevelési stílusunk, vagy engedékeny, vagy akár bizonyos tekintetben elhanyagoló, nagyon könnyen lehet arra gondolni, hogy akár minket is ugyanígy neveltek. Ez egy önismereti kérdés, hogy ezt fölismerni, ezzel szembenézni. Azt gondolom, hogy ha ez megtörtént, akkor már az első és legfontosabb lépést megtettük a változtatás érdekében, hogy fölismertük, hogy szembenéztünk azzal, hogy hibát követtünk el, és megpróbálunk változtatni. Hogyha szülőként arra törekszünk önmagában, hogy a gyerekeinknek a tőlünk telhető lehető legjobbat nyújtsuk, akkor biztos vagyok abban, hogy a gyerek nem fog sérülni hosszú távon, sőt a hibáinkat, az apró kis tévedéseinket később jobban elnézi, vagy megbocsátja nekünk, és talán a nevelési stíluson túlmenően a legfontosabb, hogy egyfajta jó, pozitív kapcsolatot alakítsunk a gyerekeinkkel, hogy a gyerekeink azt érezzék, hogy megbízhatnak bennünk, hogy őszinték lehetnek hozzánk, és hogyha valamilyen nehézségük, problémájuk van, bármilyen nagy legyen, az fordulhatnak hozzánk, mert melléjük állunk.
És ugye azt is korábban mondtad, hogy a legfontosabb, hogy az ember önazonos legyen.
Bizony, fontos azért a következetesség, de az alapvető jó szándék a legfontosabb, hogy a gyerekeinknek jót akarunk, és még akkor is, hogyha később esetleg az kiderül, hogy az nem volt annyira hatékony, vagy nem terelte éppen a legjobb irányba, de a gyerek szempontjából az az érzés, hogy a szüleim elfogadnak, hogy a javamat akarják, ez talán fölülír mindenféle hibát vagy tévedést. A gyerek szemében megbocsátható, hogyha a szülő fáradtságból, túlterheltségből okoz akár nehézséget, vagy bántja őt. A gyereknek az fogadható el nehezebben, és bocsátható meg, hogyha azt érzi, hogy a szülő részéről ebben volt egy szándékosság, tehát a szülő szándékosan előre kitervelten, hideg fejjel büntette meg például. Na, ez már nagyon nehezen tudja egy gyerek elviselni.
Dr. Kovács Réka Rozália pszichológus, a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudomány Egyetem adjunktusa jövő pénteken is velünk lesz, amikor a félelem és a szorongás lesz a témánk. Én Ila Ildikó vagyok, köszönöm figyelmüket, minden jót!